Arany János a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és a kollégiumi kántus karnagya nyugdíjba vonul. A zenepedagógus a fővárosban született, de több szállal kötődik Debrecenhez, hiszen a Református Kollégium gimnáziumába járt, ahová Berkesi Sándor zenetanárral karnaggyal való találkozása vonzotta. Az itt töltött évek egy életre meghatározták pályáját. Mondhatni, a kántus fénykorában énekelhetett a nagymúltú énekkarban, magas szintű zenei élményeket szerezve. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán diplomázott énektanár karvezető tanszakon, majd 26 évig középiskolai énektanárként dolgozott budapesti gimnáziumokban. Néhány évig a Nyíregyházi Főiskola énekzene tanszékének adjunktusa volt, majd a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán zenetörténetet tanított. 2015-től a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és a kollégiumi kántus karnagya. Összesen 9 éven át töltötte be azt a tisztséget, amelyet mestere nagy elődje Berkesi Sándor karnagy adott át. Most azon munkálkodik még néhány hónapig, hogy megnyugtatóan lezárja feladatait. Túltemese beszélgetése következik.
Arany János tanár úr szobájában ülünk, és remélem, hogy nem ez az utolsó beszélgetésünk, de most búcsú pillanatai vannak, ha jól sejtem. Én is egy kicsit szomorú vagyok, mert nagyon sok szép beszélgetés van a hátunk mögött. Szóval elköszön, tanár úr.
Valójában igen, de ezek nem búcsú pillanatok, hanem búcsú hetek vagy hónapok, mert az a millió dolog, amit a zeneigazgatói tevékenységem során felhalmoztam ebben az irodában, elintézést igényel, hosszas átadást, átvételt, úgyhogy jó néhány hétig, sőt hónapig még rendszeresen bejárok a kollégiumba, hogy igyekezzem olyan helyzetet teremteni a következő próbálkozónak, hogy abba áttekintést nyerjen.
Értem, ez nagyon korrekt dolog egyébként, gondolom mindenki így csinálja, de mit hagy a háta mögött, tanár úr? Mert nagyon sok rétű volt a tevékenysége, tehát tanított, ott volt a kántus, a kántorképző, ugye ez a zenei igazgatói tisztség, szóval szerte ágazó volt a feladatköre, jól sejtem?
Igen, hát úgy lett ez kitalálva, hogy munkaköri leírás nélkül is nagyon sok minden tartozzék hozzá. Tehát a zeneigazgató, hogyha össze kéne foglalnom, nagyon neki kellene gyűrköznöm. Valójában az egyházkerület, és ezen belül kiemelten az egyházkerület központja, tehát Debrecen egyházzenei életét kellett áttekinteni, lehetőség szerint minél több személyes tapasztalat szerzése útján, másrészt pedig olyan események szervezése útján, amelyek egyfelől rutinszerűen bemutatják az egyházkerület zenei életét, másfelől ékesítik az egyházkerület fontosabb eseményeit. Tehát egy-egy gálaest, vagy egy konferenciának a meghívottjai számára készítendő ünnepi zenei esemény, ez mind az én feladatkörömbe tartozott, és ahogy elmondta, nagyon komoly áttekintéssel, emellett volt a kántorképzés, méghozzá kétféleképpen az évközi kántorképzés, amelynek során az egyetem kántorszakos hallgatóinak a képzését kellett áttekinteni, illetve felügyelni, másfelől pedig az év kiemelten a nyári időszakban tartandó háromféle tanfolyam szervezése, és végül a zeneigazgatói feladatokhoz tartozott valóban a kántusnak a vezetése is, azonban úgy tűnik, hogy végül is a feladatokra minden ponton lehetett találni olyan embert, aki átveszi a kezemből, és akivel együtt dolgoztam már esztendők óta.
Akkor nem is egy ember veszi át a stafétát tanár úrtól, hanem szétosztották a feladatokat, ahogy hallottam.
Igen, hát végül is szétcincálták azokat a dolgokat, amiket én csináltam, amikor az egyetemen a teológus hallgatókat tanítottam egyházi énekre, azt átvette egy kollégina. A kántorképzésnek az ügyeit átvette egy másik, a konkrét zeneigazgatói feladatokat, amelyekben nagyon sok minden van, főleg ezek az események, egyszeri alkalmak, hangversenyek, ünnepi megszólalások, ezt egy harmadik, és a kántus vezetését egy negyedik.
És lehet ezt így külön-külön is, vagy azért jobb volt, amikor egy kézben összpontosult mindez, vagy túl sok volt már, vagy hogy simulnak ezek a feladatok össze, és mennyire lehet őket szétválasztani, hogy látja, tanár úr?
Nézze, ez azért nem egy óriási város, tehát itt, hogyha négy ember dolgozik, az is könnyedén megtalálja egymást. Az nyilvánvaló, hogy könnyebbség, hogyha a zeneigazgató egy személyben tanít egyházéneket a teológián, ugyanabban a személyben vezeti a kórust, és ugyanabban a személyben foglalkozik a kántorképzéssel, így nyilván ezzel kapcsolatos megbeszélések könnyebbé válnak. Ugyanakkor van előnye annak, hogy valaki csak egy területtel foglalkozik, abba talán nagyobb energiát és koncentráltabban tud belevetni. Úgyhogy én nem látom azt, hogy ez megnehezíteni a kollégáknak a további munkáját, mert az együttműködés az kézenfekvő.
Ez a döntés, ez a tanár úr döntése volt, vagy az évek most már úgy forogták ki, hogy elkövetkezett ez az időszak, hogy nyugdíjba vonuljon, vagy maradhatott volna még, hogyha úgy dönt? Szóval ez érdekelne engem.
Ez egy kényes kérdés. Azt én döntöttem el, hogy nem vágok bele ebbe az utolsó évbe, mert ennek az évnek során fogom betölteni a 70-et, ha az Isten is úgy látja. Tehát még szerintem egy esztendőt rátehettem volna.
De megkérdeztem, hogy miért nem? Amennyit akar elmond belőle, tanár úr, hogy mégis miért jutott erre a döntésre?
Nem igen, hiszem, hogy nem lehetnék őszinte. Az igazság az, hogy miközben a testi állapotomat igazán nem kárhoztathatom, és az Úristen kegyes volt hozzám, semmilyen nyűgös betegséggel nem vert meg, tehát nyugodtan maradhattam volna a kondíciómtól. Én valamikor talán ennek az esztendőnek, ennek a naptári évnek a tavaszán éreztem úgy, hogy nem vagyok eléggé ambiciózus ahhoz, hogy megpróbálkozzam ennek a tőlem végtelenül idegen világnak a szabályait oly mértékben megtanulni, hogy utána még egy esztendeig esetleg sikeresebben működjek. Tehát ahogyan az emberek ma kiszolgáltatják magukat egy egészen különleges és számomra idegen média világ kényének, kedvének, és mindenkit arra szorítanak rá, hogy ezen a média világon keresztül szólítsa meg őket. Most nagyon homolyosan beszélek, tehát én azt szoktam meg egész életemben, és nyilván erre nagyon sok öreg ember hivatkozik, azt szoktam meg, hogy én valakinek azt mondom, hogy légy olyan kedves, akkor itt a január 28-án találkozunk délután 5-kor. Erre régen valaki vagy azt mondta, hogy akkor már van egy programom, vagy azt mondta, hogy ott vagyok, megbeszéltük. Most azt mondja, nem tudom még, hogy akkor rá fogok-e érni. Ez a legáltalánosabb. Az ezt jelenti a számomra, hogy majd rangsorolja a beérkező program lehetőséget, és utolsó pillanatban eldönti. Ez számomra kezelhetetlen. Tehát valaki nem képes azt mondani egy kérdésre, hogy elígérem magamat, hanem hát mérlegel, mert hát ki tudja, mi lesz még. Tehát ugye, hogy lehetőleg úgy kell intézni a dolgokat, hogy akkor a legkelebbesebbet válasszam. Szóval én nekem kézenfekvő ilyenkor, mi az, én nem tudom. Ha nem tudod, akkor most vállald el, és akkor már nem fogsz ráérni január 20-án, ne, az nem így van. És mondom ezt, hogy ezt állandóan, rendszeresen tapasztaltam meg, ez mérhetetlenül lehangol, és azt mondtam, hogy hát vagyok, végül is megtehetem, mert rá lehet húzni erre, hogy én már nem kezdem el a szeptemberben a tanévet, mert márciusban úgyis 70 leszek, amikor elvileg mindennek vége. Ezért ezt én megtehettem és megtettem.
Akkor lelkileg fáradtál egy kicsit ebbe inkább?
Hát akár így is lehet nevezni. Őszintén szóval a lelkemet nem érzem fáradtnak, de mondjuk inkább azt mondom, hogy a lelkem ezzel a dologgal nem szívesen mérkőzik, még egyszer mondom, csak azért, hogy még egy esztendőt valahogy kipréseljen magából. Abban egészen bizonyos vagyok, hogy ezt én egy másik sínre átlökni a magam energiájából nem tudom. Úgy hiszem, hogy olyan embernek kell ezt a munkát csinálni, akár egyedül, akár többet magával, aki elegendő közelségben van ezzel a más világgal, aki ennek a másik világnak az információs csatornáit flottul kezeli, ahogyan én nem. Tehát én az arckönyvvel nem foglalkozom életemben. Az arckönyv az egy tükörfordítása egy nemzetközi kifejezésnek. És ezt a világot, amely ezen keresztül kommunikál, ahelyett, hogy szembenézne velem, leül velem szemben, lehajtja a fejét, mint egy bérmálási szertartáson lenne, elkezd nyomkodni valamit, és én látom a telefonomon, hogy mit közöl velem. Nyilván ez nagyon ritkán fordul elő, ennyire talán nem ostobák az emberek. De annyira már igen, hogyha egy lépéssel ki kéne menni az ajtajukra és a szomszédból becsöngetni, meg lehet már inkább használják a Messengert.
Thank you.
Tanár úr, a több évtizedes pályafutásának melyik volt a legkellemesebb, legizgalmasabb, legtermékenyebb időszaka? Ha így most visszagondol, akkor melyik az az időszak, amire a legszívesebben emlékszik, vagy ami most így hirtelen eszébe jut? Ami azt mondja, hogy ez pályafutásomnak egy nagyon jó időszaka volt. Mondhatni talán a csúcspontja.
Hát nyilván nem a csúcspontja volt, amikor fiatalon elkezdtem tanítani, mondjuk egy budapesti gimnáziumban, ezt meg lehet nevezni, mert nem üzleti titok, a Verespáni gimnáziumban, egy belvárosi gimnáziumban, egy remek és legendás hírű előd nyomdokaiba lépve, hamarosan olyan színvonalú kórusmunkát lehetett és kellett végeznem, hogy az méltán, azt kell mondanom, méltán szerzett elismerést az iskolának mind a fővárosban, mind az egész országban, a Magyar Rádióban, sőt 1984 és 90 között 15 külföldi úton is. Ez egy olyan időszak volt, annyira lelkesítő, annyira örömteli, és hát tekintve, hogy drámaian fiatal voltam, rengeteg energiám volt, és ezekből a gyerekekből elképesztő dolgokat hoztam ki, és ebből a korból számos hosszú távú barátság is alakult ki közöttem, és egy-két olyan növendék között, aki a mai napig is a látótávolságban van.
Tanár úr, az, amit az előbb mondott, hogy most azon munkálkodik, hogy úgy adjon át mindent az utódoknak, hogy az megnyugtató legyen, az jócskán feltételez lelkiismeretet, szóval hogy lesz nyugodt, ha hogy adja át a stafétát az utódoknak?
Akkor leszek nyugodt, hogyha mindenki, aki kézbe veszi a tennivalót, az tisztán látja, hogy mit kell tennie. Talán még tisztában, mint én, hiszen őnek így csak egy részterületre kell koncentrálnia.
Tehát könnyebb dolguk lesz.
Végül is könnyebb dolguk lesz, az az érzésem, és abban se vagyok 100%-ig biztos, hogy nekem ebben komoly tanácsokat kell adnom, mert egészen bizonyos, hogy van közöttük olyan, aki lényegesen ügyesebben fogja csinálni, és lényegesen több bizodalommal az eredményességre nézve, mint ahogy azt én tettem. Én egy nehézkes pasas vagyok, és rengeteg gondom volt azzal, hogy merjek-e elég nagyot markolni, állandóan attól féktem, hogy a keveset fogok majd fogni. És tudom jól, hogy fiatalabb koromban, 26 éves voltam, amikor egyszer csak a principálisom, tehát az elődöm a gimnáziumban, azt mondta, hogy neki nagyon megfájdult a gerince, és ezért menjek ki helyette 4 hétre Japánba tanítani. És erre nem azt mondtam akkor, ma már a mai eszemben azt mondta, hát álljon meg a menet, hát én még azt, még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt nem tudom, vagy ez a japán út, ez legyen inkább 10 év múlva. Hanem azt mondtam, hogy igen. És hát éppen azért, mert elég ostoba, vagy elég nagyképű voltam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy hát azt is embereknek találták ki, majd én ezt megoldom. Merész voltam. Talán nem voltam vak, mert nem csináltam nagy bajt, és végül is eredményesen dolgoztam, utána még 6-szor visszahívtak. De azért mégiscsak egy bátorság kellett hozzá, és mondom, ennek a bátor döntésnek egy jó része tapasztalatlanságból és tudatlanságból eredt.
Amikor leteszi az ember így úgymond a lantot, hogy stílusosak legyünk, akkor számot is vett az elmúlt időszakkal? Tehát valahol értékel és valamilyen szinten? Vagy most erre még nem is nyílt alkalma, vagy nem volt ideje, vagy nem tudott még erre odafigyelni, hogy így összegezzel értékeljen?
Hát nyilván az lenne elegáns, azt mondanám, hogy összegezni meg értékelek, de igazából nem. Természetesen jó, hát magamban mindenféle formában minősítem azt, hogy milyen élményeket szereztem, milyen élményeket okoztam, illetve szereztem én másoknak, illetve szereztem másoktól magamnak, de igazából nem teszem mérlegre, illetve volt egy hivatalos mérleg, egy számadás, ugye minden esztendőben az egyházkerületi közgyűlésem, nekem összesítenem kell, ez is a zeneigazgatói poszt egyik feladata, bár ezt mindenütt egyebütt egy egyházkerületi előadó, zeneügyi előadók végzi, itt ebben az egyházkerületben a zeneigazgatónak hívják. Az én feladatom, és ezt a beszámolót én október 12-én az egyházkerület közgyűlésének első napján elvégeztem, letettem a beszámolót az asztalra, de ez a beszámoló, ez végül is hivatalos adatokkal, illetve statisztikai kimutatásokkal vegyes, és mondjuk néhány általános benyomást rögzítő dokumentum. Tehát, ha akarom, akkor azt mondom, hogy igen, csináltam egy végelszámolást, de ennél többre nem is szándékozom jutni, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan folyamatos feladat, amelynek ezt a szeletét, végülis ezt én 9 esztendeig csináltam, ezt a szeletét nem biztos, hogy akkora becsület illetné, amekkorát az elődöm szerzett ennek a posztnak. Tehát Berkesi Sándor tanár úr után én gyakorlatilag azt hiszem azt vélhettem, hogy sikerül egy újabb hosszú távú megoldást, és Berkesi tanár úr szintén hosszú távú megbízatása között én befoltoztam ezt az átmeneti időszakot.
És akkor mit tervez, hogy hogyan tölti a nyugdíjas éveket? Erre vonatkozóan vannak már tervei tanár úrnak, hogy mivel fogja tölteni? Mert ugye most ez a napi rutin, hogy felkeltem, bejöttem, dolgoztam, hazamentem, ez most megszűnik. Igen. Hogy fogja kitölteni ezt az űrt? Nem fog hiányozni?
Nem fog hiányozni. Egyrészt nyilván el is költözünk a városból, közelebb az unokákhoz, akik Nyíregyházán laknak a szüleikkel, tehát ott egyre több és örömtelibb feladat vár ránk, rám és a feleségemre, mert ővelük rengeteget kell foglalkozni, amire a szüleiknek örvendetes is, meg szomorú is, kevesebb idejük jut. Másfelől pedig hát nagyon lelkesen készülök arra, hogy minél több bútort saját magam készítsek el otthon. Ez a, hogy mondjam, a nagy ambícióm, bútorokat készíteni, nem valami, nem tudom, milyen szín vonalon, tehát nem kell attól félni, hogy én fogom a bútoripar jövőjét meghatározni, de a saját, a család számára minél több barkás munkát szívesen végeznék el, ez egy örök kedvtelésem volt egész életemben, és amikor időm jutott rá, mindenféle olykor egészen eredményesen foglalkoztam ezzel, nagyon várom azt az időt, amikor nem kell méricskélnem, hogy mennyit töltök a műhelyben, hanem szórakozásból annyit dolgozom, amennyit akarok.
És a zene?
Beállok majd annak a gyülekezetnek az énekkorába, ahova tartozni fogok, és boldogan leszek megbízható kórustag, aminek a hiányát rettenetesen megszenvedtem az elmúlt esztendőkben. Tehát én azt kell mondanom, hogy a legkeservesebb élményeimet a kóruspróbák során szereztem, amikor állandóan azt kellett méricskélnem, hogy máma éppen ki fog hiányozni, ki az, aki erről egyáltalán tájékoztat, ki az, akiről fogalmam nincsen, tehát, hogy újból és újból bizonytalanságnak és akár a munka lehetetlenségének vagyok kitéve. Hát ha én valóban beálló kórustagnak, igyekszem majd úgy szerepelni, hogy ilyen tekintetben boldogságot okozzak a majdani karvezetőnek.
Arany János, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és a kollégiumi kántus karnagyan nyugdíjba vonul. Ebből az apropóból beszélgettünk a zenepedagógussal.